Új erkölcstani sorozatunknak az alapja a 10 parancs. Ez a zsidó-keresztény kinyilatkoztatott vallásnak az erkölcsi leglényege. Most a legelső alkalommal az ószövetségi 10 parancs értelmezést fogjuk áttekinteni, illetve azt, hogy ez hogyan bontakozott és fejlődött a későbbiekben, abban az időben, amikor már a kereszténység is megjelent. Abból kell kiindulnunk, hogy a 10 parancs a sínai hegynél adatik a választott népnek. A sínai hegynél pedig mi történik? Isten, Jahve szövetséget köt a választott néppel. Igen ám, de ezt megelőzte az egyiptomi szabadítás. Isten kiszabadítja őket Egyiptomból, és utána köt velük szövetséget. Ennek az az üzenete, hogy Isten először az ember javára cselekszik, és utána szövi össze az életét az emberrel, és ez a szövetségkötés tartalmilag arra utal, hogy szőröstől, bőröstől az ember élete összeszövődik Isten életével. Isten birtokba tudja venni így a teremtményét, akit a saját képére és hasonlatosságára alkotott. Az erkölcsnek ez a zsidó gondolkodás felfogása, ez valóban egyedülálló a világ egyetemnek a kultúrájában. Minden népnek voltak akkoriban, az ókorban is törvényei, de ezeket a törvényeket a király, vagy császár, vagy akármilyen emberi hatalom szankcionálta és hirdette ki. De itt a zsidó gondolkodás módban az egy igaz Isten kinyilatkoztatja a saját képére és hasonlatosságára teremtett embernek azt, hogy milyen erkölcsi normák szerint éljen. Ezek szerint a zsidó felfogásban az erkölcs az nem más, mint az igaz hit következménye. Igaz Istent fölismerem, és ennek következtében helyesen gondolkodom a saját emberi erkölcsömről. Ha valaki szövetséget köt Istennel, mint a választott nép, akkor életének minden vonatkozásában hűségesnek kell maradnia az őt megmentő, életben tartó, a messiás felé vezető Istenhez. A szövetségben élés nem más, mint hűség. Isten parancsainak hűséggel tartozom. Ha megtartom a parancsait, akkor több küldetést is meg tudok valósítani. A világ felé be tudom mutatni, hogy milyen az igaz Isten akarata szerinti élet. Most is a keresztény a pogányok felé, ha keresztény módon cselekszik, mindig az Isten akarata szerinti helyes cselekvéseket vonultatja föl. De nem csak kifelé ad egy lehetőséget az embernek az Isten parancsaihoz való hűség, hanem befelé is. Minél jobban megtartom Isten parancsait, annál jobb, személyesebb és teljesebb viszonyt építek ki vele. Erre kinyilatkoztatásra volt szükség, hogy Mózes átlássa, hogy az igaz hitre való válasz, az igaz hitből következő magatartás, ez tudja az embert a szövetségben, tehát a helyes erkölcsi látásmódban megőrizni. A sínai hegynél Isten tehát kinyilatkoztatja a 10 parancsot. Igen ám, de a 10 parancsnak a tartalmi számlálása nem teljesen ugyanaz, mint a mostani katolikus felfogás. A zsidó gondolkodás módban az első parancs az, hogy Jahve az igaz Isten, hogy Istennek, Jahvénak különleges tulajdonosi joga van Izrael felett, mert ő mentette meg az életét. A második parancs az, hogy csak Jahvét, az igaz Isten szabad imádni. A harmadik parancs az, hogy nem szabad hiába venni Isten nevét. A negyedik parancs, hogy a szombatot, az úrnapját meg kell tartani. Az ötödik parancs a szülők tisztelete. A hatodik az ölés tilalma. A hetedik a paráznaság tilalma. A nyolcadik a lopás tilalma. A kilencedik a hamis tanúskodás tilalma. És végül pedig a 10. a felebarát javainak a kívánásának a tilalma. Na most, hogyha ilyen szöveg határokkal nézzük a 10 parancsot, akkor logikusnak kell tartanunk, hogy az ószövetségi ember mind a két kőtáblára 5-5 parancsot tartott számon, hogy adva vannak. És az első parancs és a második kőtábla első parancsa, tehát a hatodik, párhuzamban kell, hogy legyen. Ugye az első parancs, hogy csak Jahve lehet az igaz Isten. Ennek a párhuzama az ő hatodik parancsuk, hogy nem szabad az embernek ölnie, Isten az igazi életadó. A második, hogy csak Isten szabad imádni, ennek a hetedik, a zsidó hetedik parancs a párhuzama. A paráznaság az tulajdonképpen nem más, mint bálványimádás. A harmadik parancs, hogy hamisan nem szabad esküdni, Isten nevét hiába nem szabad venni. A nyolcadik parancs a párhuzama, a lopás az hamis magatartás. A negyedik parancs, a szombat megtartása, az úrnapjának a megtartása, az ugye tanúskodás Isten teremtéséről. A kilencedik parancs a hamis tanúság tilalmát mondja, tehát így adódik a párhuzam. És végül a szülők tiszteletének a megfelelője, a tizedik parancs, hogy nem szabad más embernek a feleségét, vagyonát elkívánni. A zsidó teológia így fogalmazza, mert hogyha valaki ezt a parancsot megszegi, akkor olyan gyermekei fognak születni, akik nem tudják tisztelni a saját szüleiket. Nagyon szellemes és mélyreható válasz. Az ószövetségi felfogásban a 10 parancs teljesen meghatározza az ember életét. Úgy gondolkodnak, hogy vertikális irányban az ember egyrészt fölfelé, Isten felé lép kapcsolatba, másrészt vertikálisan lefelé is lehet kapcsolatba lépni az őseinkkel például. Tehát az első 5 parancs lényegében fölfelé és lefelé az embernek az Isten és az ősei iránti tiszteletét szabályozza, a második kőtábla 5 parancsa pedig az embernek a többi emberhez való viszonyát. Amit eddig láttunk, arra azt kell mondanunk, hogy ez egy gyönyörű közös öröksége a zsidóságnak és a kereszténységnek. Így gondolkodni az erkölcsről, hogy a helyes erkölcs az az igaz hitnek a következménye, az igaz hit megélésének a lehetősége. A 10 parancs szövegével kapcsolatban 2 szövegváltozatot is találunk Mózes könyveiben. Lényegileg azonos a második Mózes könyv, tehát a kivonulás könyve, és az 5. Mózes könyv, a második törvénykönyvben megfogalmazott 10 parancs. Lényegében csak a szombati nyugalom megindoklásával kapcsolatban van némi módosítás. A kivonulás könyvében azzal indokolja Mózes, hogy azért nem szabad szombaton dolgozni, mert a szombat az a 7. nap, és Isten is 6 nap alatt teremtette a világot, a 7. nap megpihent. Tehát, hogyha mi emberek 6 napig dolgozunk, a 7. nyugalomban töltjük, akkor az Isten képiségünket fogjuk, Istenhez hasonlóságunkat fogjuk megélni. A második törvénykönyvben, tehát Mózes 5. könyvében a szombati munka szünet tilalma azzal magyarázódik, hogy azért nem szabad szombaton dolgozni, mert Isten megszabadított minket az egyiptomi rabszolga munkától, és minden szombaton Isten szabadítására emlékeztetjük magunkat, amikor nem dolgozunk és nem dolgoztatunk másokat. Ami eddig elhangzott, az egy csodálatos erkölcstani megalapozás és távlat. Az igazi probléma abból adódik, hogy Mózes nem csak 10 parancsot hirdetett ki, a Sínai hegynél 10 parancsot hirdetett ki, de egyébként Mózes Isten nevében összesen 613 parancsot kihirdetett. Ez a 613 parancs, ami ugye a Tórában, Mózes 5 könyvében összegezhető, teljesen részletekbe menően szabályozta az embernek az életét. Ide tartoztak a közjogi parancsok is. Abban az időben nem civil bíróságokon folyt a peres ügyeknek a igazság keresése, hanem ez egy vallásos ténykedés volt Isten nevében igazságot hirdetni. Második rétege a 613 parancsnak a vallásos életet szabályozta, hogy szombaton nyugalom van, nem szabad dolgozni, stb. Hogy van 3 zarándok ünnep, amikor valamelyikre Jeruzsálembe kell menni, milyen áldozatokat kell az embernek bemutatnia, hogy a papok milyen beosztás szerint végezzék a szolgálatukat, és így tovább. És a Tórának, a 613 parancsnak a harmadik rétege pedig az etikai szabályokat tartalmazta, a ne paráználkodj tilalomtól kezdve a más tulajdonával való visszaélésekig. Ha mindegyik mózesi parancs mögött Isten tekintélye van, akkor a parancsok egyformán kötelezik az embert. És nem mondhatom azt az ószövetségi gondolkodó logikája szerint, nem mondhatom azt, hogy mondjuk a ne ölj tilalma az fontosabb annál, mint amit Mózes parancsolt, máskor is utaltam már rá, hogy amikor úgynevezett kóser ételt készít az ember, akkor nem szabad a tejet és a húsos dolgokat összekeverni. Az ószövetségi ember szemében mind a kettő parancs mögött Isten tekintélye állt. És miért probléma mindez? Azért kérem, mert ahogyan teltek múltak az évtizedek, évszázadok, újabb és újabb erkölcsi problémák merültek fel. Olyanok, amelyekre Mózes direkt módon nem adott választ és parancsot. Gondoljunk arra, hogy ott éltek esetleg évszázadok óta a zsidóság körében más vallású emberek, akik lassan generációkon keresztül ott élve megismerkedtek a zsidó élet, a zsidó vallás értékeivel, és egyszer csak oda mentek a választott nép tagjaihoz, és megkérdezték, hogy hogyan lehetne csatlakoznunk ehhez a hithez. Mózes nem rendelkezett arról a parancsai között, hogy mit csináljunk az úgynevezett prozelitákkal. Keresni kellett egy olyan mózesi parancsot a 613 közül, amelyikből logikusan érvelve, levezetve valamilyen választ lehetett erre adni. Vagy egy másik, még triviálisabb példa. Mózesnek az egyik törvénye azt mondta, hogy az áldozat bemutatásnál csak hibátlan állatot szabad feláldozni. És akkor képzeljük el, hogy valakinek a szarvasmarhája fiatal korában sántít, utána meggyógyul, és nem sántít. És akkor föl lehet áldozni egy ilyen állatot, vagy nem? Mózes nem rendelkezett erről, tehát keresni kellett egy parancsot a 613 közül, amelyet úgy lehetett kibővíteni, értelmezni, hogy biztos válasz lehessen ráadni. Nem részletezem, de ezzel a logikával híres dolog a szombati munkatilalom, ezt már sokszor biztos más is mondta, hogy ugye tilos szombaton dolgozni. De hát, ha valakinek elszakad a ruhája, akkor azt meg kell varni, az munkavégzés. És akkor kijött az értelmezés, hogy ha 200 öltést var valaki, az még nem munka, mert az egy szükséges kényszerhelyzet, de ha valaki 200 öltésnél többet, az már biztos, hogy nem azért, mert egy ruhát megjavít, hanem azért, mert pénzt akar keresni vele. Tehát logikus, hogy egy ilyen másodlagos törvényrendszert életben kellett tartani, folyton bővíteni kellett, de egy idő után ugye ezek teljesen rárakódtak nem csak a 10 parancsra, hanem a 613 parancsra is. És így alakult ki lassan az idők során az a könyv, amit így hívunk, hogy Talmud. Néhány szót azért ennek is a lépéseiről. Eredetileg a rabbik, a törvénytudó szakavatott emberek ugye szóban adták át ezeket a Mózes törvényeit részletező és magyarázó hagyományokat. És érdekes, hogy pontosan ugye Jézusnak a kortársa volt, egy Hillél nevezetű rabbi, és ő volt az első, aki ezeket a nagyon fontos szóbeli törvényértelmezésű hagyományokat először írásba foglalta. Azután a második században egy Izmael nevezetű rabbi újra csoportosította, és új hagyományokat is fölvett. Harmadik században egy Eliézer nevű rabbi, és utána a 12. században Maimonidész, a csodálatos nagy középkori tudós, ő is újabb rabbinikus törvénymagyarázó hagyományokat rakott hozzá, és végül a 16. században egy József Káró nevezetű rabbi volt, aki lezárta ezeket az összegzéseket. És tulajdonképpen így, amit úgy nevezünk, hogy Talmud, ugye az tartalmazza az úgynevezett midrást, tehát az élő szóban való hagyományátadást, tartalmazza a halakát, tehát a Mózes törvényt értelmező magyarázatokat, tartalmazza a haggadát, a törvény nem jogi jellegű értelmezését, elbeszéléseit, és végül a misnát, tehát a szóbeli törvény végleges írásba rögzítését. Jellemző az, hogy az a zsidóság, amelyik már a kereszténység megindulása után vitte tovább a mózesi törvény alapján való élést, hogy a 10 parancsnak a jelentőségét egy kicsit elhalványította. Az a bizonyos Hillél rabbi, akit az előbb emlegettem, az első században összesen 7 parancsban rögzíti a zsidó embernek az erkölcsi kötelességeit. Az első, a Hallel zsoltárokat a kijelölt napokon el kell mondani. A 113-118. zsoltárokról van szó. Második, Purim ünnepén Eszter énekét el kell olvasni. Harmadik, Hanuka ünnepén gyertyát kell gyújtani. Negyedik, szombat megünneplésekor gyertyát kell gyújtani. Ötödik, minden kenyeret is tartalmazó étkezés előtt kezet kell mosni. Hatodik, áldó imát kell mondani az étkezés előtt, hála imát az étkezés után. A hetedik, hogy elő kell készíteni a szombati nyugalmat a pénteki főzéssel és terítéssel. Mit látunk? Azt látjuk, hogy a zsidó erkölcsi gondolkodásmód egyre inkább a rituális tisztaság, a rituális előírások megtartása felé bontakozott ki tovább, és a 10 parancs, mint a törvény gondolkodásának a magja egyre kevésbé kapott helyet az erkölcsi gondolkodásnak az irányításában. Azt lehet mondani, hogy valamiféle lelki furdalás megfigyelhető a zsidó gondolkodás módban, hogy a 10 parancsot kár volt a kiemelt alapvető helyzetétől megfosztani. Az egyik azt mutatja, hogy a zsinagógai istentiszteleten, amikor Mózes könyveiből olvasnak fel, akkor mindig ülve hallgatják meg ezeket. De hogyha a 10 parancs szerepel Mózes könyvei felolvasásakor, akkor ezt mindig állva hallgatják meg. Tehát egy gesztust azért tesznek a 10 parancs elsőbsége felé. A másik az még jobban mutatja a lelki furdalást, hogy a 613 parancs mindegyikét a 10 parancs valamelyik előírásához becsatornázták. Például a szülők tiszteletének a parancsához 54 Mózes törvényt csoportosítottak. A ne lopj 7. parancshoz 26 egyéb Mózes törvényt csoportosítottak, de hát a legjellemzőbb a szombat megtartásának a törvényéhez, 10 parancs törvényéhez 251 egyéb mózesi törvényt találtak. Az ószövetségi vallásosságot erkölcsi vonatkozásban úgy nevezhetjük, hogy ez a törvény vallása. A törvény, ami felülről hangzik, a törvény, amit az embernek teljesen meg kell valósítania, a törvény vallása, amely az embert teljesen birtokba tudja venni. Ez a törvény a későbbiekben kétféle fejlődésen mehetett és ment keresztül. A Jézusban nem hívő zsidóság a törvényt úgy vitte tovább, hogy újabb és újabb magyarázatokat fűzött hozzá, és végül eljutott ez a gondolkodásmód a Talmud vallás erkölcséhez. A törvény, az eredeti, mózesi, isteni kinyilatkoztatású törvénynek a másik lehetséges továbbfejlődését pedig a kereszténység képviseli, amely azt mondja, hogy Jézusban a törvény beteljesedett, tökéletessé vált, és ezért az ószövetségi törvényértelmezésű kötelezvénye meg is szűnt. A törvénynek a hatája megszűnt, de úgy szűnt meg, hogy Jézusban az ószövetségi törvénynek a lényege még teljesebb távlatot és értéket kapott. De azért mindemellett, hogy látjuk, hogy a 10 parancsból kisarjat erkölcsiség másként alakult a zsidóságban, és másként alakult a keresztény felfogásban. Mindamellett azért nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy a 10 parancsféle gondolkodás az erkölcsről, ez kinyilatkoztatott, ez Istentől származik, és ez bizony közös öröksége a ma élő keresztény és zsidó embernek. És végezetül a mai alkalommal van egy gyönyörű zsidó rabbinikus legenda, amely szerint, amikor Isten megteremti a világot az emberrel együtt, akkor az angyalok megkérdezik Istentől, hogy mondd, mi lesz ezzel a teremtett világgal. És Isten azt válaszolja, hogy ha Izrael el tud érkezni a sínai hegyhez, és megtörténik a kinyilatkoztatás, akkor a világ fennmarad. Ha nem érkezik el a sínai hegyhez Izrael, akkor a világ visszasüllyed a káoszba. Ember az, aki a világban az erkölcs által az isteni rendet nem csak hogy fel tudja ismerni, hanem még ki is tudja terjeszteni. Tehát látnunk kell azt, hogy a törvénynek a lényege, a tíz parancsnak a lényege az igazisten felismerése, és aki az igazistent felismeri és az életét hozzá akarja kötni, az nem tud másként gondolkodni, csak úgy, hogy az isteni törvények alapján rendezi be az életét. Hogy miért vált ketté a zsidó és a keresztény értelmezés, annak a legmélyebb oka azonban a következő, hogy a héber nyelvben, amit mi tíz parancsnak mondunk, az nem is tíz parancsként szerepel, hanem úgy, hogy tíz szó. Hogy Isten tíz szót, tíz gondolatot mond az embernek azért, hogy párbeszédet kezdeményezzen vele, és azt várja Isten az embertől, hogy az ember válaszol ezekre a szavakra. De most rájöttek a Biblia tudósok, hogy tulajdonképpen a teremtés történetben tízszer hangzik el az, hogy legyen. Isten azt mondja, hogy legyen világosság, Isten azt mondja, hogy legyen ember, alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Ez az erkölcsi tíz szó, ez nem más, mint a teremtés tíz szavának a folytatása. Például az első parancssal kapcsolatban a tíz ige, csak Jahve legyen az igaz Istened. Ezzel kapcsolatban állították a legyen világosság teremtés történeti kifejezést, ugye mert az ember akkor fog világosságban élni, hogyha az igaz Istent fölismeri. A ne ölj isteni ötödik számunkra ötödik parancsot, a teljenek meg a vizek halakkal, ezzel állították párhuzamba, mert ugye a halaknál a nagyobbak megeszik a kicsiket, de az embernek nincs joga a gyengébb ellen föllépni. A ne lopj tíz parancsot párhuzamba állították, a legyen ember, alkossunk embert teremtéstörténeti kifejezéssel, mert az ember ugye lopott a tudás fájáról, de az erkölcsi életben nem szabad hozzájuk hasonlóan cselekedni. Vagy a ne paráználkodj parancsot párhuzamba állították, hogy legyenek állatok teremtéstörténet kifejezéssel, mert az állatoknál nincsenek tiltott viszonyok, de az embernek tiszteletben kell tartania a házasság korlátait, és így tovább. A zsidó felfogásban, amit mi tíz parancsnak mondunk, az a teremtéstörténet tíz isteni létbe hívó szavának a folytatása, hogy Isten tíz szót, tíz parancsot ad az embernek azért, hogy várja a válaszát és a hűségét. A zsidó értelmezésű parancsközpontú erkölcsi gondolkodást láttuk, hogy milyen nagyszerű kinyilatkoztatáson alapul, és azt is láttuk, hogy ez később a nem keresztény értelmezésű fejlődésben mondjuk ki, hogyan vált töredékessé. És éppen ezért a legközelebbi alkalommal, amikor megint így globálisan nézünk rá a tíz parancsra, azzal folytatjuk a gondolatmenetünket, hogy keresztény felfogás szerint Jézus Krisztusban hogyan vált teljessé és tökéletessé a parancs alapú erkölcsi gondolkodás.